Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek! A téma, amiről beszélni fogunk, elmélyedés a Szentírásban. Különös módon kapcsolatba kell hozzuk nyilván a szombatiskolával. És mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a szombatiskola egy liturgikus elem az Isten tiszteleti palettán. Pedig nem így kell megközelíteni. Nyilván én nem akarom megkérdőjelezni a liturgikus elemet, hiszen amivel énekkel és imával kezdjük meg, és amit énekkel és imával fejezünk be, az egy liturgikus elem. De önmagában ezt meg kell tölteni valamivel. Hiszen a liturgikus elem önmagában nem üdvözít, hogy így mondjam. Tehát a szombatiskola előfeltétele a Biblia jobb és mélyebb megismerésének. Ezért van az, hogy minden szombatiskola ahhoz segít hozzá bennünket, hogy elmélyedjünk a Biblia tanulmányozásban. János említette azt, hogy a szombatiskolai Biblia tanulmányozás az világszinten csökkenőben van. Én megnéztem ma azt a gyülekezetet, amelyben voltam, sajnálatos módon nem tudtam veletek lenni, és tökéletesen 40% volt a tagságnak. Tehát ez azt jelenti, és akkor körülbelül próbáltam, mert az ajtóval szembe foglaltam helyet egy csoportba, és próbáltam megszámolni azoknak a számát, akik a szombatiskola kezdetétől a szombatiskola végéig érkeznek, ez kb. Egy 5%-nyi lehetett. Tehát valami baj van a látogatottságból, mert az egyházunk tagságát valami módon nem érinti meg a szombatiskola. Sőt, azt is lehetne, nem tudom, hogy Jánosnak van-e ilyen statisztikája, hogy általában ez a 40%, ez plusz-minusz néhány százalékkal ugyanaz. Tehát nem arról van szó, hogy a gyülekezetnek mindig más 40%-a jön össze, hanem az a 40% a gyülekezetnek stabil tagságához tartozik, néhány esetleg elmarad, néhány jön, de úgy nagyjából az a 40%. A nagy kérdés, hogy hogyan lehetne motiválni mondjuk a másik 40%-ot, nyilván a 60%-ot nehéz motiválni, mert mindig mindenki nem tud ott lenni, de mondjuk a másik 40%-ot. És jól jegyezzétek meg ezt a következő gondolatsort. Amennyiben nem vagyok jelen a szombatiskola tanulmányozásában, a Biblia tanulmányozásában, annyiban az ige hirdetés nem fogja elérni a célját. Egészen másképp veszel részt az ige hirdet, ugyanazon az ige hirdetésen. Ha előtte 5 perccel estél be, vagy ha ott voltál a szombatiskolán, és mint egy megművelted a szíved talaját, felszántottad, fellazítottad, előkészítetted az ige magvának a befogadására. Sokkal nagyobb hatékonyságban éri el Isten üzenete a szívedet, ha jelen vagy a szombatiskolán. Hiszen a változás sokkal könnyebb. A következő, amit szeretnék, ha megjegyeznétek, Biblia nélkül nincs jövőnk. Biblia nélkül nincs a szombatiskolának jövője. Biblia nélkül nincs az egyháznak jövője. Biblia nélkül nincs az én családomnak jövője. Biblia nélkül semmilyen perspektívánk nincs. És a következő, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy egy elbibliátlanított szombatiskolában vegyünk részt. Amikor beszélgetünk ilyen vallásos klubkérdésekről, és a klubtagság feltételeit tisztázzuk. Ezt most hagyjuk félre, nem is akarok többet beszélni róla. Tehát azt szeretném mindenkinek javasolni, amikor szombatiskolai csoportba ülsz, és megszólalsz, akkor mindig a Bibliában mélyedj el. Minden hozzászólásod a Bibliából következzen, és minden hozzászólásod a Bibliára mutasson rá. Akkor van jövőnk. Mert a Szentírás segít át bennünket az élet viharain. És a szombatiskola a Biblia megismerésének az előszobája, a folyosója. Ebben a szakaszban tudod előkészíteni az elmédet. Rádöbbensz arra, hogy nem tudsz mindent. Rádöbbensz arra, hogy milyen jó hozzászólása van a melletted ülőnek. Milyen érdekes, mert mindegyikünk egy adott perspektívából látja a Szentírást. És ez a perspektíva nem mindig ugyanaz. Figyeljétek meg! Ti mindannyian egyfele néztek. De én pontosan másfele nézek. És mi a valóság? Amit ti, és amit én látok. Ez a kettő. Amit ti látok, az a dolgok fele. Én sem látom, hogy mi van a hátam mögött. Te sem látod. És ezért jó a szombatiskola, mert ott egy szélesebb perspektívát látsz. Olyan oldalról is meglátod, amilyen oldalról te még soha nem láttad meg, de az ez egyszerű Mari néni, az meg tudja mondani. És rá tud mutatni. A legtöbb probléma abból adódik a Szentírás értelmezése során, hogy a mai modern kifejezéseket akarjuk ráerőltetni a Bibliára. A mai modern fogalmainkat. Pedig higgyétek el, nem is tudom, melyik előadásban hangzott, hogy Istenről nagyon keveset tudunk. És amit Istenről tudunk, azt mind az emberi életből applikáljuk, alkalmazzuk rá. Ő létezik. Honnan veszük ezt a létet? Hát az emberi létből. Ő nem létezik. Te létezel, meg én. De nincs rá jobb szavunk, és ezért kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy az Isten létezik, de ő nem létezik, mert ő a lét felett áll, a lét tőle kapja el, tőle nyeri a dimenzióját, ő az, ami kitölti a létet tartalommal, ő a lét előfeltétele. De hát nincs már szavunk rá, csak azt mondjuk, hogy Isten létezik. De azt is mondhatnám, hogy idézőjelbe kell tenni. Vagy azt mondjuk, hogy Isten szeret. Nem. Mi szeretünk emberek. És a mi szeretetünket kivetítjük Istenre. Egy új szót kellene kitalálni az Isten szeretetére, mert hajlamosak vagyunk összekeverni az emberi szeretettel. Mert az Isten szeretete az egészen más. Miért? Mert az emberi szeretet az véges. Az emberi szeretetben van egy kis egoizmus, egy kis önérdek. Szeretünk a szeretetnek a középpontjába lenni. Szeretjük, ha szeretnek. És akkor visszavetítjük a jó Istenre. De értsétek meg, én most nem a klasszikus, hagyományos fogalmakat akarom kétségbe vonni, csak azt, hogy Istennél ezek a kifejezések egy sokkal magasabb szinten valósulnak meg, mint ahogy azt a mindennapi életben látjuk, használjuk és érzékeljük. És nagyon-nagyon vigyáznunk kell, nehogy ráerőltessük azokat a fogalmakat, amelyeket a mindennapi életben használunk, és aztán azt gondoljuk, hogy ezekről a fogalmakról beszél a Szentírás. Hogy értsétek, miről szeretnék szólni. Látjátok, mindig Jeremiásra nyílik ki. Akik itt voltak tegnap, azok tudják, hogy miről beszélek. Máté Evangélium 19. részében, és ott a 16. versben. A 16. verstől Így szól a történet, mindannyian nagyon jól ismerjük. Ebből egy fogalmat, egy szót szeretnék majd kiemelni. És imé hozzá jövén egy ember, mondta néki, jó mester, mi jó cselekedjem, hogy az örök életet nyerjek. Ő pedig mondta néki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki, melyiket? Jézus pedig mondta néki, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamus tanúbizonyságot ne tégy. Nagyon érdekes. Nem sorolja föl mind a tizet, csak utalást tesz rá, hogy egyértelműen legyen. Tiszteld atyádat és anyádat, szeresd a fele barátodat, mint magadat. Mondta néki az ifjú. Figyelitek? Először egy emberről volt szó, aztán utána már az ifjú. Azt mondja, mondta néki az ifjú. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj! Eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne, megszomorodva, mert sok jószága vala. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, figyelitek, már nincs ott a gazdag ifjú, már elment. És amikor elment, akkor Jézus odafordul a tanítványokhoz, és mondta, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét pedig mondom néktek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Eddig a történet. Én csak egyetlen egy szót szeretnék kiemelni. Ha tökéletes akarsz lenni. Most a hat is elhagyjuk, meg az akarsz lenni. Csak a tökéletes kifejezést. És tudjátok, nagyon vigyáznunk kell, mert a tökéletességet beletükrözzük a mai világból, vagy a tökéletlenséget? A Bibliába. Szóval amikor a Bibliában egy-egy kifejezést analizálunk, akkor felejtsd el, hogy ehhez a szóhoz milyen asszociációk tapadnak. Akár a középkortól, akár Luthertól, akár Calvintól, akár a modern világtól. Egyet ne felejts el, és azt nézd meg, hogy Ellen White mit mond. Az nagyon fontos. Én most a tökéletességről néhány kizárólag héber háttérről fogok beszélni, hogy a szombatiskolán hogyan tudunk egy-egy szóban elmélyülni. Hiszen mi az előadásom címe? Elmélyedés a Bibliában, a Szentírásban. Ez a kifejezés, hogy tökéletesség, higgyétek el, ez nagyon sok problémát okozott már az egyházunkban. El sem tudom mondani nektek, hogy hány tízezer, százezer, esetleg millió tag távozott már a közösségünkből. Miért? Mert az egyik csoport elkezdett beszélgetni a szombat. 15 millió. Köszönöm, János. Ezt nem is gondoltam. Azt hittem, hogy 1-2-3 millió. Egy kifejezés. Te értelmezed úgy, ahogy értelmezed? És jönnek a lelkiek. Jönnek, és ez nem valami gúnyos elnevezés, hiszen már a második században a kereszténységen belül voltak a pneumatikusok, a lelkiek, akik azt mondták, hogy hát a dolgokat mindig felülről kell látni, és külön kinyilatkoztatásba kell részesülni, és szóval valami borzalmas dolog volt. És ha csak a mi egyházunkban 15 millió, akkor gondoljátok el, hogy a kereszténységben hány ember bukott már el ebben a küszöbben, hogy tökéletesedés. Ha tökéletes akarsz lenni. Rossz kérdés. Azt mondják, hogy olyan kérdés ne tegyél fel a hallgatóidnak, amire mindig mindenki tudja a választ. De én most mégis megkérdezem. Akarsz tökéletes lenni? Igen. De nem biztos, hogy leszünk. Nem biztos, hogy úgy leszünk, ahogy a történelem folyamán erre a szóra rárakódtak a dolgok. És a szombatiskola ne csináljon más, mint törője, tisztítsa, portalanítsa le a dolgokat, hogy nézzük, mit jelent a tökéletesedés. Először is azt jelenti a tökéletes, hogy tiszta. Mit jelent? Tiszta. Most, ha valaki arra gondol, hogy hát igen, belül a szív. Na, erről szó maradjon kívül. Igenis. Ugyanis a tökéletes kifejezést a héber gondolkodásban az áldozatokra alkalmazták. Az áldozati állatokra. Hát nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy egy állatot. Az Ószövetségben vegyük most a salamoni templomot, hogy a salamoni templomban milyen körülmények között áldozhatták meg. Hát azért nehogy úgy gondoljátok, hogy hát úgy a nyájból kivették, aztán vitték. Hát mosdatták, füröztötték, a karmait szépen megdörzsölték, letisztították, fésülték, nézték, és annak tökéletesnek kellett lenni. Kívülről minek kellett lenni? Tisztának. Igen ám. De önmagában nem minden állatot lehetett áldozatra bemutatni. Milyen állatot lehetett? Most nagy, aztán tiszta állatot. És erre az állat csoportra, fajra, fajtára ki mondta, hogy tiszta? Isten. Hát megvan az a lista, ugye? Ott van a Tórában benne, hogy melyik állat lehetett tiszta. Tehát egyrészt, amire az Isten azt mondta, hogy tiszta, de nem volt elég önmagában, hogy tiszta, ezt még tovább kellett tisztítani. Aztán Kentés László barátom elkezdte, nyugodtan mond hangosan, mert nagyszerű dolgot mondtál, ezen belül milyen kellett legyen az állat?
Épp.
Nagyon érdekes, kevesen tudják, nem volt szabad törött csontú állatot bemutatni áldozatra. Miért? Mert az a messiásra mutatott, és a messiásnak épnek, tökéletesnek kellett lenni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy választották ki a főpapot. Nem akarok a részletekbe belemenni. Ez az idő, ez gyorsabban jár, mint ahogy kellene. Szóval egy a lényeg, a főpapnak még az ujjait és a könyökét is lemérték, a lábait. Én biztos nem lehettem volna az Ószövetségben főpap. Túlságosan nyurga lettem volna abban a korban, magas. Tehát egy főpapnak arányosnak kellett lenni. Csak érdekesség. Egyetlen foga nem hiányozhatott. Egyetlen csontja soha el nem volt törhető. Vagy valami szakadás a testén. Nem volt szabad, hogy legyen. Miért? Mert ő a tökéletes Istent reprezentálta. És a tökéletes messiásra mutatott rá. Ezért kiválasztották. Még egy érdekességet, eltérek a témámtól, de hogy értsétek ezt a szót. Tudjátok, a zsidók mikor akarják felépíteni a harmadik templomot? Nem a frigyláda. A vörös tehén. Nem tudom, hogy ebbe a témába egy kicsit valaki elmélyülte. Nincs még meg. Nincs még meg. Majdnem megvan a vörös. Majdnem megvan. Ahhoz, hogy a vörös tehén meglegyen, arra minden főrabbinátusnak rá kell bólintani, és az elmúlt években már háromszor rábólintottak, és egy szőrszálat mindig találtak benne, ami fehér volt. Gondolj el egy vörös tehenet, aminek szálanként megnézik a szőrzetét, és nem lehet benne egyetlen. Ja, és ott nincs az, hogy na akkor most testvérek, vigyük át egy kis festésre. Nem. És milyen érdekes, bírom a figyelmeteket? Péter barátom nagyon formában van. Szóval figyelitek? A tökéletest keresik. És amíg nem találják föl, egy szőrszál hiány sem hajlandóak a tökéletestől eltérni. Tehát a Bibliában találkoztok ezzel a kifejezéssel, hogy tökéletes, az első, hogy mindig megjelenik az oltár. Milyen érdekes egyházunk azt mondja, vissza az oltárhoz. Nagyon tetszett ez a kifejezés. Ez a tökéletesedésnek, vagy tökéletességnek egy bibliai formája is. Számomra mindig idegen volt, hogy Jézus tökéletes, meg benne nem volt bűn. Hát ezen mit lehet vitatkozni? Meg Ádám természete, meg a bűnbeesés, mit lehet ezen vitatkozni? Ezt sosem értettem igazából, de bocsássátok meg, én ószövetséges vagyok, nem dogmatikus. Tehát tiszta legyen, kívülről tisztának kell legyen, és belülről az Isten tisztának kell mondja, és a tiszta állatot Istennek szentelték, és neki ajánlották föl. Ez az áldozatot tökéletessé tette? Várjatok! Ha az állat tökéletes volt, az áldozat tökéletes volt? Nem. Mi kellett még hozzá? Még ha tökélet, így van, a bemutató áldozatot bemutató bűnösben egy olyan folyamatnak kellett végbe menni, amiben ő felfogta, hogy egy ártatlan helyettem hal meg. Ha idáig eljutsz, testvér, ha idáig eljutunk, hogy sajnáljuk az ártatlanokat, hogy részvétünk van az ártatlanok halála miatt. És az ártatlanokban meglátom saját magam bűnét, fogyatékosságát, na akkor már az elindulunk a tökéletesedés útján. Nem érünk oda, mert a végcélben maga az Isten van. De valamit már kezdünk, hiszen a szívbéli tisztaság, a szívbéli sajnálat tette a tiszta állatot, a tisztának mondott állatot, a helyes áldozat bemutatás közepette, az áldozatot bemutató szívének vágya teszi az áldozatot tökéletessé. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ez legalább egy három pólusú feltétel. És mi mit gondolunk? Hát a tökéletességedés az valami olyan jellemtulajdonság, amelyet önmagunk ki tudunk valahogy valamilyen módon préselni magunkból. Nem. Jézus áldozata nélkül soha nem leszel tökéletes. Még csak nem is fogod érteni a tökéletesedést. És talán a szombatiskola arra alkalmas, hogy mindenkit úgy lehúzzon. Lehúzzon az egekből vissza a földre. És akkor, amikor ezt a szót hallod, akkor mindig gondolj arra, hogy áldozati oltár nélkül nincs tökéletesedés. És a tökéletességben ott van mindig a bűn felismerése. Én beszéltem nagyon sokat pneumatikusokkal, adventista pneumatikusokkal, akik olyan tökéletesnek látszottak. De nagyon érdekes, soha nem beszéltek oltárról, bűnről, irgalomról, szánalomról, bűnbocsánatról, pedig ez mind benne van a tökéletesedésbe. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor az oltárhoz kell közeledned a vagyonod helyett. És a vagyon az egy akadály. Emlékszem, amikor az egyetemre jártunk, Márk evangéliuma kapcsán, fél évig tanultunk az akadályokról. Minden az életedben, ami pozitív, amiben a legjobb vagy, az lesz a legnagyobb akadály az Isten országába való úton. Ha okos vagy, művelt vagy, vigyázz, mert az okosságod és a műveltséged eltérít az Isten országából. Szép hangod van, vigyázz, mert a szép hangod elvihet a világba. Hányan elmentek? Kiváló matematikus vagy? Vigyázz, mert elvihet. Tehát azt jelenti, hogy minden, ami az Isten áldása nyomán képességet kaptál, és amiben kiemelkedsz társaid közül, vigyázz, mert egy akadály lehet. Ha gazdag vagy, az az akadály. Ha szegény vagy, neked az lesz az akadályod. Akadály nélkül nincs Isten országába való jutás. És a szombatiskola nagyon jó akadályverseny. Hogy beszéljünk önmagunk akadályairól, önmagunk küzdelmeiről, és ami nekem küzdelem, az Jánosnak nem küzdelem. János csak néz és elhiszi, mert hát Imre mondja, biztos úgy van. És amikor János az ő küzdelméről beszél, akkor csak én nézek magam elé, hát ez nekem nem küzdelem. Igen. Ahány ember, annyi akadály. Szép vagy? Fiatal vagy, csinos vagy, erős vagy, mindegy. Mind akadály lesz külön-külön. De ezek az akadályok nem legyőzhetetlenek. Ha elmélyedsz a Szentírásban, akkor ezek az akadályok pontosan legyőzhetőek lesznek. És a gazdagság egy állandó akadály lesz az oltárhoz való közeledésed szempontjából, állandóan, fontoskodóan el akar téríteni az oltártól. A szegények itt mellékszereplők. Csak egy kitérés. Add el a vagyonodat, és gyere is kövess engem. És mi nagyon szegényekről nagyon jól tudunk beszélni. És gyorsan elmondom, ez a szegényekre való hivatkozás Máté evangéliumában nem egy ADRA projekt. És közben én tisztelem az ADRA-t, tehát nem szeretném. De itt arról van szó, hogy amit van, nem tudom mit van, de bármit van, oszd meg az emberekkel. És amit a legjobban szeretsz, arról mondjál le, és tökéletes leszel. Nem úgy, mint Isten, de tökéletes leszel, mint egy áldozati ajándék. A vagyon a tied, az oltár pedig az Istené. És el kell döntsed, hogy hova tartozol, hova akarsz. A szombatiskola ennek a legnagyszerűbb kiképzési helye. Ha a vagyont megtartod, nem jutsz az oltárhoz. Ha az oltárhoz eljutsz, a vagyont hagyd hátra. És én most szeretnék a lelki vagyonról beszélni. És ez a lelki vagyon is teherként tesz bennünket. Azért kaptad a vagyont, hogy továbbadd. Azért kaptad a talentumot, hogy add tovább. Hadd mondjak el nektek egy történetet. Középiskolába jártam. És az első osztályban megismertünk egy Garam Tibor nevezetű osztálytársunkat. Matematikából zseniális volt. Többet tudott matematikából, mint a tanár. Elküldték matek versenyre, és országos, nem tudom, hogy második helyezést ért el. De úgy, hogy nem is készítette fel senki. Egy matek tanár volt az apja, és egy kémia tanár volt az anyja. Másodikosak voltunk, amikor egy autó balesetben az édesapja és az édesanyja meghalt. Nagyon mély pontja volt, a nagyszülőkhöz került. Én nem simítom, úgy elmondom, ahogy van. Rászokott az alkoholra, és amikor a matematikai érettségit negyedikbe írtuk, akkor az egész osztályból egy valaki bukott meg matematikából. Garam Tibor, akinek ki volt téve, hogy büszkék vagyunk rá, és a helyezése. Miért? Kapott az Istentől egy talentumot. És ezt a talentumot egy ideig művelte, és egy idő után eldobta magától. Testvérek, bármilyen talentumot kaptunk Istentől, műveljük. Mert ha nem műveled, az a talentum inflálódni fog, és el fog tűnni az életedből. Mit tett az ifjú, amikor meghallotta azt, amit Jézus mondott? Add el a vagyonodat. Honnan tudta Jézus, hogy vagyona van? Nem mondta az ifjú. Látszott. Finom ruha, viselkedés, modorosság, a megszólalás. Ez nem a szegények közül jött. Ez nem az Amha Árec közül való. És azt mondja, hogy megszomorodott. Ezt a szót is szeretném elemezni. A szomorúság a héber gondolkodásban. Fájdalom, intés és bálvány. Ezekkel a kifejezésekkel hozható össze. Amit még szeretnék elmondani. Milyen volt ez az ember, aki oda megy Jézushoz? Milyen korú volt? Ifjú. Viki, mit gondolsz, hány éves lehetett? Most mi jut az eszedbe? Sok. Az már nem ifjú. A héber világban. Azt tudom, hogy nálad még ezek ifjúk, és helyén is van. Tehát ez olyan 16 és 21 év közötti lehetett. Álljunk meg. Testvérek, állapodjunk meg egy 20 évesbe. 20 éves. Honnan lehet egy 20 éves gazdag? Aha! Jó úton járunk. A gazdag ifjú, aki nagyon gazdag, ez nem az övé, hanem ő is kapta. És mit mond Jézus? Add tovább. Bármit kap, bármivel rendelkezél. A csinos, kedves hölgyeknek mondom, menjetek haza. Nézzetek bele a tükör. Szépen fésüljétek meg magatokat. Nézzetek bele. Mindent úgy kaptatok. A szemetek színét, a nagymamától, a mosolyotokat az édesanyátoktól, a termeteteket a nagypapától, a hajatok színét az apukától, semmi nem a tietek, csak azt hiszitek. Csak azt hisszük. Mindent az elődeinktől kaptuk. Nincs bennünk egyetlen egy sejt sem, ami nem az anyai vagy az apai oldalról jött be a világunkba. Nincs semmink. A gazdag ifjú is arra szomorodott meg, ami nem az övé, amit kapott. És a szombatiskola erről szól, testvérek. Adjuk tovább. Adjuk tovább. Szeretettel. És mondjuk el, hogy ez nem a miénk. Azt hiszed, hogy amiért te most itt tudsz ülni, ez a te érdemed? Hát én elmondom. Negyedik generációs adventista vagyok. És az elődeim, amennyire ismertem, és utána tudtam nézni, mind Isten félő emberek voltak. A dédmamámat a Hünergár testvér keresztelte meg. A nagypapa bezárta, és azt mondta, innen ki nem teszed a lábad, te nem mész a körösökbe keresztelkedni. És akkor a nagypapa elment, és szántott addig. A nagymama pedig a lányával együtt kimászott a fürdőszobának az ablakán. Azt hiszitek, kedves férfi testvérek, hogy a nőkön túl lehet járni a nők eszét. Tévedtek. Nem lehet. És akkor mit csinált a nagypapa? Észrevette, a disznóölőkést magához vette, és lement a Kőrös partjára. És azt mondta, hogy amikor kijön a feleségem a vízből, akkor fogom ledöfni, és utána a lelkész. Aztán olyan szépen énekeltek. Na jó, van majd délbe. Meghívta a lelkészt. És mielőtt a lelkész belépett, hatalmas nagy birtoka volt. Hatalmas, nagy gazdag ember volt. Akkor azt mondta a Hünergár testvér, hogy kedves testvérem, addig nem lépek be ebbe a házba, amíg áldás nem kérek rá és rád. És egy gyönyörű áldáskérő imát mondott. Hát ez rendes ember. Hadd lakjon jó utoljára még egyszer. És akkor az asztali imádságnál is. Add Urunk, hogy ez a családfő, aki ilyen gazdag, ilyen jó szívű, juttasson a szegényeknek is. Tartson meg magának is vagyont, de ne mindet. Áld meg őt. Na hát ez olyan szépen beszél, hogy most nem lehet leülni, majd még meghívom. És ezeket örököltem én. A dédmamától, a nagymamától és az édesanyámtól. Volt egy családi értékrendszer. Ezt add tovább. És ezt megérted? Akkor gazdag ember leszel. És ezt tovább tudod adni, le tudsz mondani minden értékedről, akkor tökéletes leszel. És ennél nincs szebb dolog. Az Isten oldalán emberi tökéletességgel rendelkedni. Köszönöm a figyelmet. Isten áldjon benneteket.
Köszönöm ezt az előadást is, azt hiszem, hogy mindenkinek, mindannyiunknak a nevében. És most érkezett egy olyan kérés, hogy legyen egy negyed óra arra, illetve hát a kérés arra vonatkozott, hogy legyen idő arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Úgyhogy most arra kérnélek benneteket, hogy akinek van kérdése, egy pár percben most lehetőség van rá. Igen.
Nekem van kérdésem, van nekem úgy tűnt, hogy szombatiskolai osztály alatt egy stabil osztályt értenek állandó összetétele és állandó tanítókkal. De azért kérdezem, mert nálunk Szegeden a csoportok nagyjából egyformában tanítók, kétharmada ige hirdető is, tehát állandóság nem nagyon van. De jól értem, ezek kis csoportok, gyakorlatilag a szombatiskolai csoportok. Különösen most délután dévízni, kicsit meg is ijedtem, mert gyakorlatilag a szombatiskola tanító legalább annyit kell készülnie, mint egy ige hirdetőnek. Tehát, hogy most ez egy külön szolgálat.
Nagyon kedves vagy. Nagyon jó kérdés. Igen, én fix csoportokban gondolkozom, olyan, mint egy kis mini gyülekezet tervekkel. Az lenne jó, hogyha állandó tanítója lenne, de ez nem lehetséges. Mindenképpen, ha mondjuk van 3 tanítója egy csoportnak, nekik kommunikálniuk kell egymással, honnan, hová szeretném eljuttatni a csoportomat. Hiszen egy gyülekezetnek is van bizottsága, megbeszélik, hogy a gyülekezetet A pontból B pontba el akarom juttatni. Megbeszélik, és akkor ahová én eljutottam az előző szombaton, onnan viszi tovább Kriszta.
És adja tovább Imrének. Azt akarom mondani, amikor miskolci gyülekezet fellendült, akkor a miskolci szombatiskolai tanítók fixek voltak, de ott is olyan volt, hogy volt 8 csoport, de 10 tanár. Tehát ha 1-2 kiesett, azonnal tudtunk. De mindenki mindig megnézte, hogy ki az, aki ott van. És általában 10 fős csoportok, 10-12 fős csoportok. Ha hiányzott 2, akkor fölírta egy papírra, és szünetben minden különösebb kommentár nélkül oda volt írva, hogy 2 és 2 név. Ez a második szombatiskolai csoportból 2 tagot jelentett. Én félretettem, a déli szünetben fölhívtam őket, hogy nagyon aggódunk, mi történt. Jaj, kirándulni, nyaralni, családi örülök, szeretettel üdvözlök, jövő héten várunk. Senki nem tudott úgy hiányozni, hogy a gyülekezet visszajelzést ne adjon. Sőt, már előtte sorba álltak a testvérem, hogy jövő héten egy esküvői családi dologból hiányozni fogok a gyülekezetbe. Nem kell hívjál, Tokics testvér. Nem kell hívjál, fogok jönni, stb. Ezt tudjátok, hogy összekovácsolta a csoportokat? Úgyhogy nagyon-nagyon jó lehetőség, és érdemes ezt ma is folytatni.
Köszönöm szépen. Újabb kérdés még van valakinek? Addig, amíg még adom már is a szót, csak azt mondanám, hogy ne ijedjetek meg attól, hogy készülni kell, mert lehet, hogy először nagyon sok időt bele kell fektetni, de aztán egy kicsit könnyebben megy. Szabolcs. Nem tudná, Erika profi jelnyelvi tolmács, tehát forduljatok hozzá, ha véletlenül valaki nem is.
Nekünk volt egy olyan szombatiskolai csoportunk Miskolcon, rögtön az orgona mellett, ahol folyamatosan fülhallgatók voltak kitéve, és föltették a fülhallgatót, és az erősített hangnemben közölte, akár a prédikációkat is úgy hallgatták, de magát a szombatiskolát is. És tökéletesen értettek, mert gyakorlatilag annyit erősítettek még saját maguknak, amely tökéletessé tette, és nem harsogott, nem zavart másokat. Úgyhogy ez ma már szinte játék, egyszerűen megoldható technikai kihívás.
Köszönjük szépen!
Főleg az ilyen személyek miatt is érdemes külön teremben lenni. Tehát most nem az extra nagyot hallókról beszélek, de például a 80 éveseknek a hallásáról beszélek. Külön teremben szembeüljenek, a tanító tanítsa meg őket, hogy artikuláljon mindenki. Tessék megrágni a szavakat, mert nagyon jól tudnak szájról olvasni az emberek. Úgyhogy ilyen picike dologra odafigyelünk, már sokat segítünk.
Ezek remek kérdések, és azt hiszem, hogy a gyakorlatban nagyon tudjuk használni. Következő kérdés van még valakinek? Igen?
Hogy tapasztalatokat mondunk a szombatiskola előtt, és hogy ennek ebbe, ezekbe a kreatív foglalkozásokban van-e helye?
Természetesen, hát a személyes tapasztalatokra is építünk. Tőled függ, amit emlékeztek, mondtam, hogy te tervezd meg, hogy hogy fogod felépíteni azt az órát, amit megkaptál. Az lehet, hogy 40 perc, lehet, hogy 45 perc. És azt mondod, hogy 7 perc tapasztalat. De utána, amikor valaki nagyon elkezdi a 150 éves tapasztalatát mondani, akkor nekünk mit kell? Olyan kedvesen, finoman próbálod leállítani, és rövidre fogadni velük, mert már ismerjük a csoportunk tagjait. És akkor, amikor letelik az az idősáv, azért illik elkezdeni, mert te szeretnéd őket A pontból B pontba elvinni, ahova szépen épített fel az egész negyed évet.
Nekem még az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ugye a szombatiskolának egyik célja az ige tanulmányozás, de ugyanúgy célja a közösség építése is. És nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen az a meghitt kapcsolat, az a bizalmi légkör, aminek az alapján meg tudjuk beszélni a bibliai kérdéseket, de ehhez sok segítséget nyújt, hogyha az osztályon kívül is tartjuk a kapcsolatot. És tényleg ez egy nagyon érzékeny helyzet, hogy hogy tudunk az idővel gazdálkodni, hogy nehogy 40 vagy 39 perc tapasztalat, vagy pedig beszélgetés legyen, és egy perc alatt próbáljuk. Évike? Nagyon köszönöm, hogy ezt is megemlítetted. Egyre többen jelentkeztek.
Nekem Jánoshoz van egy kérdésem. Mivel elég sokat olvasni arról, hogy manapság inkább előbb a közösség élménye fogja meg az embereket, és utána a tartalom. És ez átfordult, majd valamikor a tartalom fogta meg, és utána jött a közösségi élmény. Mennyire elvetemült úgy felállítani a csoportokat, hogy belépő szintű csoport, ami mint egy missziós csoport működik, és ebben folyamatosan átbillenteni ezt, hogy meglegyen a közösség, és utána csepegtetni, majd utána folyatni a tartalmat, és ezek mindig újból megszülessenek ilyen csoportok, mint egy körforgás.
Ez egy nagyon jó kérdés, ami a csoportokat illeti, és úgy gondolom, hogy minden kis csoport, amit azért hozunk létre, hogy elérjük az embereket a környezetünkben, és szükséglet szerint szolgáljunk, az erre kellene alapuljon. Ugyanis két hulláma van az emberek elérésének a csoporton belül, hogyha gyakorlati missziómunkát végzünk, tehát szükségletre válaszolunk. Az első az az, amikor felfedezzük a szükségletet, rájövünk, hogy mi nem vagyunk képesek ennek a szükségletnek a megválaszolására, és szólunk valakinek, aki nem keresztény, nem adventista, és megkérdezzük, hogy figyelj, tudnál segíteni abban, hogy ennek a családnak ezt és ezt oda tudjuk adni? Hát persze. És akkor az első hullámban kapunk valakit, aki segíteni szeretne, abban a pillanatban őt nem érdekli még a Biblia, még Jézus Krisztus, meg az üdvösség, de szeretne segíteni. A második hullámban pedig elérjük azt a családot, akin segítünk, és kérdések fogalmazódnak meg mind a két hullámban. Miért csináljátok ezt? Hát azért csináljuk, mert mi adventistákat akarunk szervezni ezekből az emberekből. Nem? Nem. Mi ezt azért tesszük, hogy Isten szeretetét a gyakorlatban megmutassuk. És itt meg is lehet állni, és engedni kell az embereket újból kérdezni. Ők elkezdenek velünk együtt szolgálni, még mielőtt hinnének Jézus Krisztusban. Tehát meg kell valakit keresztelni azért, hogy bevásároljon egy idős hölgynek? Nem. Rábízhatja a gyülekezet? Rá. Rábízhatja a csoport? Rá. Áldást fog vinni? Igen. Áldást fog kapni? Igen. Tehát, hogy elkezd először hozzánk tartozni, mielőtt hinne. És ez az a különbség, vagy ez az a paradigma váltás, ami most történik, hogy előbb oda tartozom, mert tetszik, amit csináltok, és utána érdeklődöm, hogy mit hisztek, miért teszitek ezt. Nem biztos, hogy az illető adventista lesz, de az biztos, hogy addig, amíg ezt a szolgálatot végezzük, lehet rá számítani. Egy példát mondok, van egy ilyen barátom, fogorvos, nagyon jó barátságba kerültünk, ő ateistából lett keresztény így a barátságunk során, és ez visszamenőleg most már körülbelül 18 éves barátság, és azt mondta nekem, János, én bárkinek segítek, akit te ide küldesz. Egy jel van erre. Legyen nála a te névjegykártyád, és te írd rá a hátuljára, hogy Zoli barátom, segíts. Ennyi. És megcsinálja. Az időpontot én meg tudom szervezni neki, és működik. Tehát, hogy ezek azok, hogy először az illető tesz, és az áldás miatt elkezd kérdezni.
Nagyon köszönöm. Rövid az idő, a szünetből csípünk el egy kicsit. Anika, és aztán Melinda. Jó? Vagy...
Szóval, kiéje a fehérek? És a feketék? Azok is. Na most, Anni, neked teljesen igazad van, hogy abban a pillanatban, ahogy hazaérünk, és valamilyen újat be akarunk vezetni, lesznek akinek, vagy akiknek ez nem fog tetszeni. Az adventista közösség nem arról híres, hogy változni akar. Hát nézzétek meg, minden szlogen arról szól, hogy menjünk vissza. Tehát az oltár az egy nagyszerű dolog, de ne visszamenjünk. Hát a Jóisten sem megy visszafele, ő mindig előre megy. Menjünk előre. Ezeket az embereket, ha lehet, akkor egy tradicionális csoportba érdemes szervezni. Ők nem látják majd ezeket az eszközöket. Ők hallani fogják a nevetést. Hallani fogják, hogy te ezek jókedvűek, ezek ünnepelnek. Hát van egy ilyen példázat a Bibliában, ma délután azt hiszem, hogy elő is jött ez. Hogy valaki nem örült annak, hogy a másikok örültek, de végül is az atya azt mondta neki, hogy fiam, hát mindenem a tied. Tehát, hogy a feketék is az enyém, de őket csak így lehet, hogy az ő nyelvükön engedjük őket haladni tovább. Ez akkor bonyolult, hogyha egy légtérben kell lennünk. De hogyha egy olyan imaházban vagyunk, ahol ez megoldható, hogy külön tudnak menni egy kis terembe, és azt mondjuk, hogy a legszebb termet ti kapjátok meg, és itt lehet hagyományosan, unalmasan tanulmányozni a Bibliát. Nem probléma. Az Úr áldjon meg benneteket, haladjunk tovább. Egy dolgot mondok csak a változásról. Egy lelkészt odahelyeztek egy gyülekezetbe, és a harmadik hónapban azt mondta, hogy az zongora nem jó helyen van, át kell tenni a másik oldalra. Bizottsági gyűlés tartott, a bizottságból botrány lett, és a lelkészt elhelyezték, mert mi az, hogy a zongorát átteszed innen oda. 10 év múlva szabadságra ment ugyanoda, bementek a gyülekezetbe, és majd szívinfarktust kapott, a zongora a másik oldalon volt. És oda megy a kollégájához, és azt mondja, hogy te figyelj, hogy csináltad, hogy áttetted a zongorát, és még mindig itt szolgálsz. És azt mondja, egyszerű. Minden szombaton 1 centit mozdítottam az zongorát.
Úgy látom, hogy nagyon tele vagyunk kérdésekkel, lelkesedéssel, de talán lesz még alkalom, hogy a kérdéseket feltegyük, jó? 12:00 kezdjük a következő alkalmat.